Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió megbukott az illegális migráció megállításában az elmúlt 10 évben, és ez azért történhetett meg, mert az ügyben a brüsszeli vezetőkben nincs meg a szükséges politikai akarat, jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Budapesten. Orbán Balázs a Migráció Kutató Intézetnek az EU migrációs és menekültügyi politikájával foglalkozó rendezvényén azt mondta, az illegális migráció megállítására tett uniós kísérletek megbuktak. Ez számokkal is alátámasztható. Az illegális migránsok száma, akik az unió területére léptek 2015 és 25 között, megközelíti a 10 milliót. Tehát minden évben körülbelül 1 millió illegális határátlépés történik az EU területére, mutatott rá. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy Magyarország sikeresen vette fel a harcot az illegális migrációval szemben, de ezt nem az EU támogatásával, hanem annak akadályozásával együtt tudta megtenni. Orbán Balázs kiemelte, meggyőződése szerint azért bukott meg az EU az illegális migráció megállításában, mert erre mind a mai napig hiányzik az európai vezetőkből a politikai akarat. Megnyitotta a gyermekek évét az erdélyi református egyházkerület Marosvásárhelyen. A tematikus évben számos olyan programot terveznek, melyek középpontjában a gyermekek állnak. A gyermekekkel megtelt Gecse utcai református templomban Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke bejelentette. A 2026-os évet az egyházkerület a gyermekek évének hirdette meg. Ez a második tematikus éve az egyházkerületnek, a tavalyi ifjúsági éve után fogalmazott. Hangsúlyozta, a református egyház iskola egyház, számára az iskolái nagyon fontosak, legalább annyira, mint a templom. Kérte a gyerekeket, hogy vegyenek részt az idei évben megtartandó alkalmakon és a következő években, sőt, életük végéig is várják őket a templomba. Az erdélyi református egyházkerület által meghirdetett tematikus év célja, hogy a hívek újra felfedezzék a gyermeki hit értékét, és megerősítsék mindazokat a közösségeket, családot, gyülekezetet, iskolát, amelyek a gyermekek hitbeli növekedését szolgálják. A tematikus év üzenete, íme az Úr ajándéka a gyermek. Egy diplomával ma már átlagosan 42 nap alatt el lehet helyezkedni, és másfélszeres bérszorzót is jelent a munkaerőpiacon, közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Számunkra az egyetem nem csak éveket jelent, hanem álmokat, kitartást és rengeteg munkát, és azt is tudjuk, hogy nem mindig könnyű végigmenni ezen az úton, fogalmazott Varga Bajusz Veronika. Mint jelezte, éppen ezért indult el az új 28 milliárd forintos pályázat, amelynek célja, hogy minden hallgató megkapja azt a támogatást, amire szüksége van ahhoz, hogy be tudja fejezni tanulmányait. Ebben a programban a hallgatók állnak a középpontban, hiszen szakmai szervezeteknek kell olyan megoldásokat kidolgozni, amelyek valódi segítséget adnak az egyetemeinknek, és rajtuk keresztül a diákoknak is, fogalmazott az államtitkár. 6 milliárd forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást kap Miskolc, hogy visszaszerezze a Diósgyőri acélművek teljes területét, közölte a Vármegye székhely sajtóosztálya. Mint írják, a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a város egy 33,6 hektár nagyságú terület és az ingatlanhoz tartozó tárgyi eszközök megvásárlására, valamint a tulajdonviszonyok kialakítására és az üzemeltetési költségek biztosítására kapja az egyedi támogatást. A 6 milliárd forintos támogatásban Miskolc külön pályázat és kérelemben nyújtása nélkül részesül. A közlemény szerint az egykori DAM területe a város szíve volt, ami sok ezer miskolcinak adott munkát. A város néhány hónapja már megvásárolt egy jelentős területet, és a támogatásának köszönhetően most újabbakat tud majd megvenni. Sport. Molnár Martin autóversenyző idén a brit Forma 3-as sorozatban indul. A 17 éves pilóta tavaly és tavaly előtt a brit Forma 4-ben szerepelt, s sajtótájékoztatón jelentették be, hogy idén egy szinttel feljebb lépve már a brit Forma 3-asok mezőnyét erősíti majd. Nagyon várom már, hogy elkezdődjön a szezon, szerintem nagyon izgalmas év áll előttünk. Az már a tavaly őszi teszteken kiderült, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni a Rodin Motorsporttal, hamar megtaláltuk a közös hangot, a csapat nagyon profi és higgadt, mondta a tavaly a Forma 4 összetettjének harmadik helyén zárt versenyző. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult égre számíthatunk, többfelé várható eső, néhol ónos eső. Időnként megérinkül a keleti, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +8 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt még, éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt még,
utam végül
az égig ér. Nem kell már az örök lét, kis semmiség, az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszaladt, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallod még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép. Már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Pap Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma egy mezőkövesdi előadás kapcsán, amelynek a címe a Vizet a tájba volt, a víz megőrzésről lesz szó. Első riportunkban az egyik szervezővel beszélgettem.
Petrá Lajos, Kertbarát Egyesület, alelnöke.
Tulajdonképpen akkor most mire gyűltünk össze?
Most egy előadót várunk, aki a víz megőrzéséről fog majd nekünk egy előadást tartani, hogy a lehullott csapadékot a tájban hogy őrizzük meg, mert mostanában már olyan kevés ez a kincs, hogy...
Kevés az biztos, csak éppen amikor sok, akkor sok. A vízzel két baj van, ha kevés, meg ha sok, mind a kettővel gond van, mert ha árvíz van, akkor az a gond, hogyha nincs, akkor meg hát ugye a homokhátságon pedig most elég szépen, igaz, hogy tározót nyitottak, de akkor is ott helyes sivataggá vált az a terület, ez a Kecskeméttől délre eső részről van szó, de tulajdonképpen azért ez nem is az első előadás ebben az évben. Úgy kezdtétek, mintha nem is álltatok volna le egy pillanatra se.
Most nagy lendülettel beleugrottunk, hogy az első előadás a fűvészkertekről, az arborétumokról szólt. A következő előadásunk egy hét múlva már a szén, a bioszénnek a kedvező hatását, amit kifejt a talajra, erről szólt az előadásunk. Most meg a növényzet szerepe, hogy a növényzet hogy fogja befogadni a csapadékot, és hogy a... Hogy tartsa meg? Igen, igen, és a mikroklimánkat ez hogy befolyásolja, mert a nyáron, ha aszály is van, nagyon sokszor légköri aszállyal párosul, és akkor eléggé megviseli a növényzetünket, hogy erről lesz szó szerintem, de várjuk meg az előadónkat.
Előre nem mondunk el semmit, nem is az a gondom nekem ezzel, hanem az egyáltalán nem is a gondom, az, hogy ez az egyesület, a Matyó Kertbarátok Egyesülete a legaktívabb. Mag közé tartozik Mezőkövesden az utóbbi időben, pedig itt aztán nem haszonra megy a játék, itt önkéntes szinte mindenki.
Az biztos, ez non-profit, szervezetileg önkéntes, civilek vagyunk. Szeretünk együtt lenni, szeretjük, amivel foglalkozunk, összetart minket a növény is, természet szeretete, és nagyon szeretjük az előadásokat, nagyon sok izgalmas ember jön el hozzánk, tényleg ők is ingyen, tényleg nagyon szeretjük, hogy...
Gondolom, hogy eléggé ráne év elején, még a múlt évről is nehéz sokat mondani, mert az összegzés jön, Karcsi meg még majd jön, mert hát azért 17 óra, annak ellenére, hogyha valaki nyugdíjas is, bizony-bizony korainak tűnik, de most már a nap utolsó sugarai most tűntek el, úgyhogy egyre hosszabbodik a nap, úgyhogy hál' Istennek a télből is megyünk kifelé, amiről azt mondhatjuk, hogy volt tél.
Igen, hál' Istennek idén volt telünk, és volt csapadék is. Elmúlt években nem volt téli csapadékunk, hogy ez azért jó tesz a kertjeinknek. Talán a kártevőket is meg fogja tizedelni ez a hosszantartó fagyos idő. Legyen valami haszna is, hogy a kertbarát azért. Megpróbálunk együtt élni a természettel, hogyha nyáron meleg van, azt is szeretjük, de tél az legyen tél.
Igen, ugye a felszántott földet ilyenkor aprózza, teszi porhanyósabbá, bár sokan azt mondják, hogy nem is kellene felharsgatni, megsérteni a földet, de ebben nem fogunk belemenni most. Egyetlen egy dolog, ami biztos, amiről ma szó lesz, a víz az élet.
Igen, igen, és ugye a növényzet, hogyha itt azért a víz megtartásáról lesz szó, és hogy a növények ez hogy segítik elő? Mert azért, ha belegondolunk egy kopár tájban, a homokhátságra is, hogyha gondolunk, azért ott hamar eltűnik az a évi 300 mm csapadék, ami már lassan sivatagos környezetnek lehet nevezni. Hogy ezt meg kell becsülnünk, és ezért kell sok fát ültetnünk, ami a párásítás és árnyékolással megőrzi a vizet a tájban.
Igen, hogyha leérkezik oda a gyökere, hogyha jól néztem, a homokhátságon a 3,5 méterről már 6 méter alatt van a talajvíz a földfelszínhez képest. Tehát ez már a fáknak sem jó, mert nem bírja az ozmózis felhozni, akármennyire is szeretnénk, de végül is az biztos, hogy a mikroklimát ott azon a szinten, ahol van, az valahogy kicsit erősíti, rendbe teszi, kisebb a, úgymond a talajvízpárolgás, igaz, hogy a növény is párologtat, de megköti a széndioxidot. Na, ne legyünk már biológusok, mert nem is az vagyok, de végül is azért valószínű, hogy az előadónk erről bővebben fog mondani, hiszen hidrológus, geográfus. Az érdekes, van olyan barátom, aki geográfus és a hidrológiával foglalkozik. De tulajdonképpen akkor ezután lesz még, majd nem mai napon előadás, mert annyit már nem bírok ki.
Lesz előadás 4-én lesz, február 4-én a következő, ott az inváziós növények, hogy az idegenek köztünk járnak címmel, megint az Egri Eszterházi Károly Egyetemről jön egy előadó, és az invazív növényekről fog előadást tartani.
Petrán Lajost, a Matyó Kertbarát Egyesület alelnökét hallották. Sorunk folytatásában belehallgatunk az előadásba, amelynek a címe a Vizet a tájban.
Várdár László vagyok, villamosmérnök. A szakmámat befejeztem ezelőtt egy vagy 5 évvel, és az utolsó években geográfus lettem, Egerben tanultam, és most a Műszaki Egyetemre kerültem a témavezetőm javaslatára, nekem eszembe se jutott, mint doktorandusz a párolgás és a vízmérleggel foglalkozom. Azért fogok most a vízről mesélni, mert az mindennel összefügg, és a témám is ez. A kötelező dolgokat letudtam, most a disszertációs szakaszba tartok, de belekerültem néhány kutatási projektbe, ami rendkívül izgalmas, és így élvezem azt a dolgot, hogy van is időm, de soha nem érek rá, mert végre tudok fontos dolgokkal foglalkozni. A víz és a klíma és a növények kapcsolata, azt nem is igazán értjük, hogy mennyire fontosak a növények. Annyira fontosak, hogy most van Csehországban egy nemzetközi projekt, ahol az úgynevezett növényvakságnak a okait és a hogyan oldjuk meg a problémát, annak a kutatásával és oktatásával foglalkoznak. Tehát nagyjából ebbe fogok belemenni, anélkül, hogy még egyszer ezt a problémát megemlíteném, mert az alapokat nem tudjuk. Hogy honnan kell kezdenünk? Kezdjük onnan, hogy általános iskolai tananyagban benne van az, hogy a levegő az a föld felszíntől fölfele melegszik. Tehát a beérkező napsütés felmelegíti a talajt, vagy ami a földön van, és onnan fölfele melegszik fel a levegő. Ez érettségi tétel is földrajzban. Ezt a NASA-nak a honlapján ugyanúgy megtaláljuk. Tehát egy olyan alapvető dolgot tanulunk, amit a gyakorlatban nem használunk. Tehát sejtjük, de valahol valami nem stimmel. Annyira nem stimmel, hogy van az a nemzetközi kormányközi testület, aki az éghajlatváltozással foglalkozik, IPCC, IPCC úgy hívják. Van egy grafikonjuk, 2019-es technikai közleményben jelent meg, ahol mutatják, hogy néz ki a globális felmelegedés, ez a szürke vonal. Szépen emelkedik a hőmérséklet. Igen, de ha ebből külön vesszük azt, hogy a szárazföld hogy melegszik, az a piros vonal. Tehát gyorsabban melegszik a szárazföld, mint a globális átlag. Szárazföld. Magyarul gondolkodunk, már valamit sejtünk. Miért melegszik gyorsabban? Mert száraz. Nézzünk egy noszfai tájképet nyáron. 2022. júliusában csináltam ezt a képet. Ez a főutca, itt ül egy fiatalember, ez a hőfénykép, ami mutatja a hőmérsékletet. És itt vannak fekete vonalak, ezt úgy hívják, hogy profilvonal. Itt látszik ezen a képen, hogy mennyi a hőmérséklet pontonként, ahogy végigmegyek. Hát messziről nem fog látszani, de az a lényeg, hogy itt 50-60 fok közötti ez a felső zóna, és itt alul 35 körül az alsó. Tehát ha megnézem, ez a vonal, ez a P2 vonal, ez az alsó, ahol a árnyékban levő lába van a padnak, vagy a fiatalembernek a lába, az ennek ideget. Tehát ő üti a tájat. Döbbenetes. A többi pedig 60 fok körül közti. Na de mi a legidegen? A növényzet itt a hátul. Az ember nyilván, meg hátul, ahol a növényt látjuk. Tehát a 35 fok körül, ahol élő növényzet van, az maximálja a hőmérsékletet. Akkor mi is a növények szerepe? Pontosan ez. Ők szabályozzák. Nézzünk egy másik képet. Ezt amikor 2022-ben először kölcsön kaptam egy hőkamerát, akkor otthon csináltam a saját udvarunkba, és ez a Leander, a báromnak a kedvenc gyűjteménye, és árnyékba tettük. Tehát azt látni, hogy ő nagyon gondosan múlcsal letakarta a növényeknek a talaját, hogy vigyázzon rá. Mi lett ennek a hatása? Ez a legmelegebb folt. A száraz, elhalt növényzet ugyanolyan, mint a beton, meg a csupasz föld. Tehát mivel nem él, nem tudja magát szabályozni. Innentől kezdve megváltoztattuk a gyakorlatot, most már a növénynek a talaját nem hagyjuk csupaszon, most fehér helyrészt szórtuk be például, és nagyon szépen tudja tartani a max. 35 fokot. Tehát nagyon sok apróság van, amit az ember tapasztalat. Mit lehet látni mondjuk egy tájképen? És ott is látszik, hogy itt a mesterséges felület, itt a víz, itt a mesterséges felület. Hogy itt egy biciklis megy át a dobótéren a támfol előtt. De sokkal jobban látszik ez, amikor megnézem a Egerhegy oldalába, hogyan néz ki a táj. Úgy néz ki a táj, itt messze fönt van egy fekete vonal, hogy ahol csupasz a talaj, ott itt van az óriási magas hőmérséklet, ahol a szőlősor van, ott alacsony. Tehát gyakorlatilag én csikoztam össze a tájat. Most ebből tudom azt mondani, hogy gondolkodjunk, hogy az átlag hőmérséklettel szabad-e számolni. Két ember átlag hőmérséklet 37 fok. Rendben van minden. Az egyiké 47, a másiké 27. No? Rendben van minden. Tehát gondoljunk bele, a tájban ugyanez a probléma, hogy ha csak az átlagot nézzük, de nem nézzük annak a dinamikáját, akkor nagyon, nagyon rossz irányba menjünk. És áltatjuk magunkat. Nem szabad átlagokba, csak átlagokba gondolkodni. Egy városi jelenet, teleti pályaudvar, ez egy edény, amiben van egy gyönyörű kis fácska, 24. augusztus 15. este 6-kor. Mi a helyzet? Én ott voltam, láttam, hogy már olyan barnászöld volt a szegénykének a levele, kimlódott, de még mindig képes volt tartani azt a bizonyos 35 fokot. Másnap meg akartam még egyszer csinálni ezt a felvételt, már nem volt ott. Tehát a gondozói úgy döntöttek, hogy nem csúfoskodunk egy elpusztult növénnyel. De miért pusztul el? Nézzék meg ezt a ládát. 65 fokos. Egy fémládába, egy 65 fokos ládába. Hát ez olyan, mintha tűzbe kéne állnom, aztán közben kapok egy üdítőt is, hogy élvezzem a, mit tudom, a hideg sört. Tehát az élet az teljesen mindegy, hogy növényről, emberről, tájról beszélünk. A tájban ugyanezek a jelenségek vannak. Nézzünk meg egy szántóföldet, ez túra. Őrültek néztek, amikor leszálltam nyáron melegbe, és kimentem a kukoricaföldre. Mit csinál ez a bolond? Hát igen, egy dokumentum képet, meg filmet. Megnézem ezt a kukoricáról készült hőképet, tehát itt van a kukoricás. Látszik, hogy középen csupasz a talaj, mert én gondos gazda vagyok, minden táfot, mindent csak a kukoricának adok. Mit értem el vele? 56 fokos a csupasz talaj. 56. Mennyi a kukorica? 34. Akkor minden rendben van? Tehát borzasztó, az ember a hatékonyságával többet árt, mint amit használ. És hogyha ezt a tájat megnézem, remélem a következő kép az arról szól, hogy akkor most átlagolunk. Megnézem ezt a kukoricást, itt van egy profilkép. Ez az a táj, ahol hátul már learadták a gabonát, baloldali sarokban itt van a kukorica. Kukorica, miért 34 fokos? Mert én csak a levelet látom, nem látok bele. De közelében már 44 fok az átlag, és a talaj meg 50-60 fok közötti. Tehát óvatosan kell bánni, a nézőponton nagyon sok múlik. Ez jelenti azt, hogy a civilizációs öngyilkosság irányába megyünk akkor, ha mindig csak a hatékonyságot nézzük. Nagyon hatékonyak vagyunk, ha csak azt az egy dolgot nézzük. De mi van az átlagból? Ja, akkor mind a kettő halott. Tehát nagyon, nagyon felül kell vizsgálni az értékrendünket. És akkor most ugrok vissza oda, hogy, elnézettem ezt a cseh munkacsoportot, aki nemzetközi munkacsoport, de Európában szerintem ők a legjobbak, akik előrelátóan a nevelésbe próbálják bevinni azt, hogy ha süt a nap, akkor ez az összes napenergia, annak egy része visszaverődik, marad egy olyan energiamennyiség, amit a anyagmegmaradás, energiamegmaradás alaptörvények, tehát amennyi energia bejön, az el is fog menni, vagy valami lesz vele. Mi lesz vele? Ez a másik ábra mutatja, vagy hősugárzásként kimegy, ugyan, mint a cserépkája otthon, hogy nem érzem, még hüves van, most gyújtottam be, de már meleg, de már érzem a sugárzást. A másik, hogy az a növényzet, ami párologtat, a legnagyobb energiafelvevő a párolgás. És a maradék, na az lesz, ami melegedik.
Az egyórás előadás utolsó részébe hallgatunk bele a következőkben, majd az előadóval, Báder Lászlóval készített riportunkat hallhatják.
Nézzünk meg egy olyan tájat, Balatontól 5 kilométerre, ahol 23 augusztusától rendszeresen jártam 24 májusáig, és vonatból fényképeztem és filmeztem. Ahol gyakorlatilag ezt a csupasz tájat, ez egy 100 hektáros egybefüggő terület, mesterséges sivatag állapotba tartottuk. A gazdálkodó azt hiszi, hogy ő a leghatékonyabb, a legjobb, mert nem gazdasodik, meg megspórol ezt, meg azt, és milyen jó lesz aratás után, ami ugye augusztustól kiesik az idő, márciusig, áprilisig, amíg a kukoricát el nem veti, addig tehát nincs vele költsége, minden jó, milyen hatékonyan gazdálkodnak. Egy sivatagot üzemeltet addig egy ilyen gazda. Tehát a gazda társadalom megnyerése nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a kezükben az ország területének a java, a kezükben az esély, hogy példát mutassanak, és a saját túlélésük is ezen múlik, mert egy ilyen terület azért egy pár év alatt, pár évtized alatt le fog pusztulni. Tehát mindenkinek az az érdeke, és itt jön be az, hogy érdekből csinálom, vagy hívből, vagy meggyőződésből. Mit mond a gazdálkodó? Mert így nem éri meg így hatékony. A közgazdász elkezd számolni, azt mondja, hogy jó, de akkor ne csak egy évbe, kettőbe gondolkodjál, nem többbe. Akkor már a közgazdász is talál rá érvet. Mit mond egy kiránduló? Hú, de borzasztó az a táj, sokkal szebb menjünk egy erdős területre kiránduló. Mit mond egy vallásos ember? Mit mond a Biblia? Hogy őrzőjévé és művelővé tettelek. Az őrzője azt jelenti, hogy nem a birtokodat őrzöd, hanem azt a meglévő életet, ami a felszínen van. És a művelés mit jelent? Nem az, hogy elhordod onnan, ami neked kell, hanem úgy művelem, hogy mindenem megvan, de megtartom a működő képességét. Tehát bárhonnan nézem, legyen az vallásos, közgazdász, természetvédő, mindenkinek a hosszú távú élete múlik azon, hogy ez lesz-e az általános, vagy valami, amit élünk. Ugye az előző képre én azt mondtam, hogy az egy táji hősziget. A városi hősziget kifejezést egyre gyakrabban halljuk, hogy a városi hősziget. Én azt mondom, ezt már 3-4 éve leírtam, és most már kezdem visszahallani, hogy a táji hősziget jelenség ugyanaz, mint a városi, csak nagyban, de nem olyan intenzív. Tehát egy városban egy betonfelület, az lehet, hogy jobban átmelegszik, és több problémát okoz, mint egy szántóföld, de a szántóföld jóval nagyobb. Tehát arányaiban lehet, hogy kedvezőbbnek tűnik a dolog, mert annyit nem melegszik, de sokkal nagyobb. Nézzünk egy olyan cikket, amelyet két arab kutató nézett meg, hogy na milyen a városi hősziget Dzsidda városában. Ez a városnak a határa, itt van valahol a közepén a város. Mondom a számot, aki messziről nem látszik. A városi hősziget átlag hőmérséklete 35 fok. A táj átlag hőmérséklete 55 fok. Akkor most városi hősziget van, vagy városi hűtősziget van? Tehát egyből látjuk, hogy a fogalmaink sem igazából jó, mert a hősziget itt igazából hűtősziget jelent, mert annyi árnyék, annyi légmozgás, annyi helybeni vízpazarlás, annyi kis öntözött ligetecske, ekkora különbséget generál. Tehát az igazi probléma az, hogy a csupasztály az a gond. Tehát ahol a növényzet hiányzik, ahol a természetes hűtőmechanizmus hiányzik, az a probléma. Tehát amikor ide eljutunk, akkor már tényleg az a jó, hogyha a városban meghúzódunk. Nekünk nem szabad ide eljutni. Mi még oázisban élünk, oázis lehetőségeink vannak, úgyhogy az egész Kárpát-medence lehet egy oázis. És ha mi meg tudjuk csinálni itt, akkor a szomszédainkat is meg tudjuk tanítani, ami nagyon fontos, hogy a szomszédaink is megtanulják, mert különben mindenki azt mondja, hogy ja, ott még van lennivaló. Tehát ez egy nemzetbiztonsági kérdés, egy civilizációs túlélési kérdés. És hát innentől kezdve azt hiszem, az összefoglalást röviden megtehetjük, hogy ha eddig nem figyeltünk oda rá, most már oda kell figyelnünk, hogy a víznek a hőtanai tulajdonságai rendkívüliek és nagyon fontosak, az energiaszállító funkció rendkívül. Tehát azon kívül, hogy a víz egyébként is egy csoda vegyileg minden szempontból, de ezt az alapvető fizikai dolgát is tiszteljük. Mi a második tétel? Hogy a felszínborítás az, ami ezt a fizikai tulajdonságot képes jól használni, szabályzottan. Tehát a növény tudja, hogy mikor kell magamat maximumra járatnom, hogy a 35 fokos plafon tartson. Különben én sérülök meg. És tudja, hogy mélyebb gyökeret kell eresztenem, mert nekem többet kell majd vágottatnom, ha jön a száraz nyár. És az utolsó a legnehezebb, az úgynevezett kis viszkör. Tehát ennek a lényege az, hogy ami helybe párlog, annak egy része azért helybe vagy közelbe essen le. Ez az, ami gyerekkoromban én még áltételen Balaton mellett nőttem fel. Bementünk, gyönyörű szép idő van, menjünk le a Balatonra. Leértünk, szakad az eső, fenyétel hozzá, menjünk haza. Teljesen elásztunk, hazamentünk, kisütött a nap, és mint ami sem történt volna. Tehát ezek a rövid helyi esők egyre ritkábbak. Ha van, akkor meg egyre intenzívebbek. Ez amiből a sok villámárvíz meg egyéb keletkezik. Tehát gyakorlatilag a felszínborítással, a folyamatos párolgással el lehet egy kiegyensúlyozottabb működést érni, az a jó. Csak az, hogy hol van az a billenési pont, na ezt nagyon kevesen tudják. Senki nem meri bevállalni azt, hogy na én akkor ezt megcsinálom, és akkor jaj, de jó lesz a környéken, mert mindenkinek jobb lesz az időjárása. Van, aki csak azt mondja, hogy figyelj, hazagod csak a vizet, mert nekem nincs annyi pénzem, hogy nagyobb öntözőrendszer csináljak. Csak nagy léptékbe szabad ezt, vagy lehet ezt jól csinálni. Tehát össze kell fognunk. Az, hogy az elején mutattam, hogy különbség van a szárazföld meg a globális felmelegedés átlaga között, ezt most még egyszer felvetítem, és menjünk oda vissza, hogy akkor tulajdonképpen egy energiaszállítási hatékonysági probléma van. Ha megnézem a homokhátságot, az Alföld közepét, ott annak az energiának, ami szabadon felhasználható a tájba, tehát vagy a tájat melegíti, vagy elpárlog, az 55%-át viszi el a párolgás. Nyugat-Magyarországon 80%. Tehát a megoldás az, hogy a száraz földeket ne hagyjam szárazon, hanem próbáljam meg helyreállítani ezt a működőképességet. Nagyon nehéz dolog, ugye, mert pont azt mondják, hát ha már itt már nincs víz. Jó, de ha itt az Alföld közepén bárhol, vagy nekünk itt a vezőség a hegyek lábánál, nekünk ugyanaz a problémánk, mint az Alföld közepén. Tehát itt is minden melegszik, szárad. Ha a Tisza mellett, ez a Tisza tó meglepő módon látszik a foltja, ezek a ordobályi halastalak, tehát ha ebből van több, és a végigvezetjük a víz többletet, és itt tudunk tövézettel nagyobb felületet borítani, és annak az önszabályozó képességét használni, az nekünk is jó. Tehát nagyban kell gondolkodni, és össze kell fogni. Lényeg az, hogy ezt az energiaszállítási hatékonyságot egyaránt kell őrizni a még jó működő területeken, és javítani a már határeset területeken. És akkor itt van az, hogy ki kell néznünk a határon túlra. Meteorológusok ugye azt mondják, hogy ha megnézem, hogy mennyit változott a csapadék, tehát itt a nulla környéke, hogy nem változott, ez az a sárgány zöld. A Magyarországon minden rendben van, sőt, még egy kicsit nő. Tényleg rendben van? Nézzünk át már a kerítésen. Átnézek a kerítésen, mit látok? Az, hogy innen az Adria felől, ahonnan a nyári időszakban a legtöbb csapadék jön, látszik, hogy itt a probléma az, hogy egy szlovén vízügyes szakember Szolnokon 2 éve azt mondta nyáron, hogy egyre több a csapadék, mindent gyorsan el kell vezetnünk, mert sok kárt okoz. A programban következő román szakértő azt mondta, semmi vizet nem szabad kiengednünk az országból, mert minden cseppre szükségünk van. Hát ott mert drasztikusan csökken. Hát itt vannak a Kárpátok. És nézzük meg, mi van Erdélyben, Székelyföldön. Drasztikusan csökken ott is a csapadék. Most más kérdés az, hogy mi még irigykedve nézünk arra, hogy mondjuk a Kárpát alján a 1200 mm esik. Jó, de 1400-ra képest 1200 már kevés, meg nem akkor esik, meg egyebek. Tehát bele kell menni a részletekbe, el kell kezdeni gondolkodni, hogy bocsánat, itt az egész rendszert kell egyszerre látni. Nem azt mondani, hogy itt, hogy nekünk van 400 mm, de jó, nektek van 1200. Azt kell nézni, hogy nem véletlen mondták régen azt, hogy amíg a folyók szétterültek az Alföldön, körülbelül 300 mm-nyi csapadéknak megfelelő vizet terítettek szét. Hát pont a 400 meg 300-700, na az pont egy úgynevezett ökológiai szükséglet. Pont elég. 1200-300-900, na akkor mindenkinek jó. Ez nem a kommunizmus, hogy mindenkinek egyformán legyen jó. Ez a természet működési rendje. És az ember nélkül alakult ki ez a rendszer úgy, hogy kialakultak ezek a lefolyás viszonyok, a holdoktól elkezdve mindenféle szakértők segítettek ebbe, és az ember is megtanulta a nagy vizet, az áradás szóra gondoljunk. Mit értünk ma áradás alatt? Jaj, veszélyt. És ha azt mondom, hogy árad a bőség, árad belőle szeretet, jót is jelentett. Tehát az ár önmagából azt jelenti, hogy valamiből van annyi, amivel tudok gazdálkodni. Tehát a őrzőjévé és művelévé teszem, az azt jelenti, ha jön az ár, akkor őrizzem és a művelésre, a táj művelésére használjam fel. Nem egyszerű dolog, de megoldásra elegendő, mert az a víz, ami átszalad az országon, annak egy részét, ha helyben forgatjuk vissza, akkor ugye a csapadékhoz képest azt mondtuk előbb, hogy mennyire sok a párolgás. Ahhoz még most hozzá kell tenni. És csak úgy tudunk hozzátenni, hogy a vizeinkkel úgy gazdálkodunk, hogy amikor valami leesik, vagy átrohanna, azt megpróbáljuk beosztani.
Őszinte legyek, egy doktorandusztól, aki nyugdíjas doktorandusz. Hát mást váltam egyébként, a vizet a tájba gondolat az azt hozta volna, hogy fogjuk meg az, ami bejön, nem pedig, ami elpárolog. Ugye teljesen más oldalról fogtad meg, arról, hogy hogyan lehetne megbecsülni azt, amink van. Ugye valahogy erről szólt ez az előadás, mindennel együtt, fákkal, növényekkel, stb.
Tehát ez azt jelenti, hogy mindent meg kell becsülnünk, igen, nem azt, hogy csak az egyiket vagy a másikat.
Értem.
Mert a vízmérlegünk olyan, hogy ami leesik, az nem elég ahhoz, hogy a a teljes ökológiai rendszert ellássa.
Tehát a bejövő kell hozzá.
Így van, az is kell hozzá, annak a szétterítése is kell hozzá. Tehát a Vizet a tájba program, amit most a vízügy elkezdett, az szó szerint értendő a táj minden pótjára, és nem csak a gazdálkodóknak, aki kéri, hanem annak is, aki nem kéri, ahhoz, hogy mindenütt zöld, minél több zöld felület legyen, aktív zöld felület, mert azt tudja a klímát szabályozni.
Amikor arról volt szó, hogy az árterreinket elszámoltuk, nagyon büszkék voltunk rá, akkora hatalmas búzatáblákat lehetett létrehozni, ami kiszárította, ugye közben ott a hátságot és a homok hátságot, ahol most egy tavat építettek éppenséggel, hogy már talán elkezdődik valami, de az kevés, ugye? Egy dolog egyszerre kevés.
Nagyon kevés, mert a táj minden négyzetméterének kell, hogy meglegyen az önszabályzó képessége. Ahol ez nincs meg, ott valami másnak kell azt helyettesíteni. Tehát ha túl sok a szántóföld, akkor több erdő kell, hogy a száraz, nagyméretű szántóföldeknek a lecsökkent hőszabályzó képessége helyett valami más szabályozza a tájnak a hőmérsékletét.
Bodnár Misivel beszélgetve, aki más területen foglalkozik, de mezőgazdász ő is. Tulajdonképpen a Kert Magyarország idejéig, a Tatár járásig azt mondjuk, hogy akkor élt a táj. Utána már kezdett elhalni, jött a Tisza Duna szabályozása, a Dunát is szabályozták, csak nem úgy, mint a Tiszát, ilyen durván, és akkor ez a táj eddig bírta. 150 év, és elkezdődött az önfeladása, mikor már az ember túl nőtt rajta. Én ezt értettem, de azt mondják, hogy ugye globálisan gondolkozunk, de nem. Itt lokálisan kell gondolkodni és cselekedni is. Valami ezt vettem ki ebből az előadásból.
Igen, tehát ahogy mondtam, minden négyzetméternek meg kell, hogy legyen a önszabályzó képessége. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenhol fontos a víz és a növényzet, ahol ez nincs meg, ott a táj képes nyáron túlmelegedni. Tehát ezért kell az aktív felszínborítás, ezért kell a takarónövény, ezért kell a víztöbletet megőrizni, ezért kell több apró táblában gazdálkodni, mint egy óriásiban, hogy ne legyenek nagy homogén, sérült foltok a tájban, hanem sok kicsi, apró, dinamikus rendszer legyen, mert ott akkor is valami működik, amikor egy területet éppen learadtak, és az csupasz, helyette akkor nyilván egy rét, egy erdő, egy gyümölcsös, egy halastó, akkor is segíti a tájnak a hőszabályzó képességét azzal, hogy párlogtat. Tehát ez egy komplett rendszer, és minél több kisebb elemből áll, annál stabilabb.
Ugye azt mondanánk, hogy mit érdekli ez a városi? Tehát hogy ne érdekelni, amikor izzad, melege van, látja, kiszárad minden a környékén. Tehát nem csak a vidéken, a falvakban lehet ezt megoldani, vagy kell, hanem együtt. Együtt lehet a városinak, a falusival együtt.
Teljesen természetes. Tehát az hogy hősziget, az most már nem csak a városi hőszigetet jelenti, tehát minden passzív, lecsupaszított felületet hőszigetnek tekinthetünk, függetlenül attól, hogy az intenzív mezőgazdasági művelés, vagy egy nagy lebetonozott üres tér. Az a lényeg, hogy a kék és a zöld visszatérjen, legyen a zöld fal, zöld tető, park, füves játszótér, ugyanez kell a tájban, hogy legyen takarónövény a szőlősorok között, vagy az aratás után minél előbb ismét zöld legyen a táj.
A jelenlévő többsége félig szakember volt, van, aki teljesen szakember volt, mezőgazdász, vizekkel foglalkozó ember, de az érdeklődők is, mivel kertjük van, érdekelte, hogy hogyan lehetne megoldani kapálás nélkül, vagy takarással, vagy teljesen mindegy. Ezek a számok, azt hiszem, hogy mindenkiben úgy megmaradtak, rögzültek. Ezek tények. Ezek ellen nem lehet adakozni, hanem az ellen kell, amit elrontottunk. Valószínű, hogy ezt akartad elérni.
Igen, tehát a lényeg a roppant egyszerű, hogy a bejövő energia, ami a felszínt éri, annak a a 60-70%-át a nőhínzett párloktatása vigye el a felszínről. Ha ezt elérjük, akkor teljesen mindegy, hogyan gazdálkodunk, mit termelünk, hogyan élünk. A lényeg az, hogy ezt csak a zöld növényzet képes megcsinálni, más nem. Ezért kell zöldben gondolkodni.
Csak gondolkodunk zöldben, és csak itt van 8 milliárd embertől több, aki nem abba gondolkodik, hanem abba, hogy mi kerül a hasába legtöbbször, mert élelemhiány is van. De tulajdonképpen az összetett kérdést, hogyha megoldanánk, nem csak az élelem lenne úgymond több, vagy nem is több, de biztonságosabb. Mert azért pazarlás van folyamatosan most, és annyi mindent kihaigálnak az emberek úgymond a kultúrtájakon, hogy fölösleges. Tehát az elosztásban ott is gond van, de itt a hőmérsékletünket azt nem Afrika fogja adni nekünk akkor, hanem az a csupasztály. És akkor nekünk rosszabb lesz, mint nekik, akik már gondolkodnak azon, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy ne száradjon ki a föld tulajdonképpen, akkor ha megfogjuk azt a vizet, ami bejön, és valamilyen szinten párologtatunk, nem veszteségesen, mint ahogy mondtad, hogy elpárologtatjuk, akkor maga a táj is mássá válik. Élhetőbbé?
Abszolút különbség van egy csupasztály és egy zöld táj között. Ha ezt a gyakorlatban megtapasztaljuk, és ezt kellene az oktatásba is bevezetni, hogy gyakorlatban tanulják meg a diákok, hogy mi a különbség és miért. Például egy osztályt a ketté választunk, egy nyári napon, vagy egy tavasz végi napon még a nyári szünet előtt. Az osztály egyik felét leültetjük egy hárs falá a padra, és ott beszélgessenek a gyerekek, ott oldjanak meg feladatot. Az osztály másik felét pedig ültessük ki a térkövezett forró udvar közepére a napsütésbe, és dolgozzanak egyik csoport itt 5 percet vagy 10-et, meg a másik ott utána cseréljenek. És közben olyan feladatot adunk nekik, hogy mi a különbség és miért, akkor valószínűleg megtanulják, mert tapasztalatot és az elméletet össze tudják egyeztetni.
Tapasztalati adatokon múlott, a bemutatód is tényleg minden hihető volt, hiszen ott volt a fénykép, ott volt pontosan a megfelelő hőmérséklet. Tehát ez egy szakszerű, szakmai előadás is volt, amellett, hogy tényleg sok mindent mondott. Otthon te tudsz úgy gazdálkodni, vagy hát csak megpróbálod, mert a parcellában a szomszédom nem ugyanazt teszi, akkor átjön minden más, a kártevőtől kezdve, a meleg is, meg stb. Tehát nem lehet csak egy kis mikroklimatikus viszonyt létrehozni, bár azt mondtad, ha esőt felfogunk, párologtatunk, akkor jobb lesz a kertünknek is, meg nekünk is.
Hát mi próbáljuk az összes csapadékot telken belül tartani. Van szőlünk, van gyümölcsösünk, van veteményes kertünk, a szőlősorok közel füves, a fák alatt füves, a veteményest pedig próbáljuk minél vegyesebbre ültetni, hogy mindig legyen valami zöld. Persze nem sikerül mindig, de sok múcsot használunk. Ha valami kidugja a fejét, és valami gyom végigfut rajta, akkor nem az az első, hogy kitépjük, hanem megnézzük, hogy mikor kezd el virágozni, csak akkor tépjük ki. Sok apróság.
Sok apróság, de hogy lehet éppen most a doktorandusnak lenni? Láttam, hogy ott van kész, nem sokára azért, mert kezdődik a megmérettetés. Csodálkozom. Ez megint egy különleges embert mutat, mert én már biztos nem kezdenék
bele semmibe se, úgy gondolom. De mi? Megújulás fejben is?
Igen, plusz a tapasztalatátadás is, és új ismeret szerzése. Nem magamtól jutott eszembe, hogy őszinte legyek, hogy doktorandusz legyek öreg fejjel, hanem Mika tanár úr mondta, hogy maga ez a kutatási irány fontos, és nekem akkor esett le a tantusz, hogy nem szabad külön választani a tárgyakat, meg az ismereteket, mert nincs külön meteorológia, nincs külön fizika, biológia, ez egyetlen egy természeti rendszer, amely egységes elvek szerint működik. És a földi életben ez az elv roppant egyszerű, a száraz földön a környezeti állapotok csak úgy tartatók fenn, ha egy hatékony hűtési rendszert hoz létre természet, ez már pedig a növényzet, és az a növényzet képes aktívan működtetni ezt a rendszert, amikor télen nincs elég energia, akkor nem is él, viszont ahogy jön a meleg, és ahogy melegedne a felszín, beindul, és gőzerővel képes felhasználni a vizet hűtésre, és mellesleg 1-2% fotoszintézisre, faanyagtermésre, gyümölcstermelésre, tehát tulajdonképpen fordítva ülünk a lovon, a növényzetnek a elsődleges szerepe ez a klímaszabályzás, és csak a mellékterméke az, ami számunkra most a legfontosabbnak tűnik, a gyümölcs, a faanyag, meg egyéb.
Azon mosolygok, hogy itt a hőségről beszélünk a mínusz 15-20 fokos télben, ami tél most már tényleg visszazökkent az időre, kizökkent. Nem nagyon szeretek fűteni, mert az pénzzel jár sajnos. Régebben kevesebben, jobban meg volt otthon az ember egy szobában, most meg mindenfajta eszköz bevet azért, hogy ne legyen olyan nagyon-nagyon hideg, de lesz nyarunk is. És akkor arra figyeljünk egelőre, mert annak hatása is van, hogy a nyár túl meleg, akkor valószínű, hogy a tél is lehetséges, hogy megszökik egy kicsit, és túl hideg lehet.
Igen, hát a föld felszínére érkező napenergia mennyisége az nagyjából állandó. Az, hogy azzal az energiával mi történik, ahhoz kell tulajdonképpen a növényzet és a szárazföldi élet, mert vannak az évszakok, a napok, és vannak a kontinensek, az éghajlati jövek. Ez egy olyan egységes rendszer, hogy dinamikusan változik, de a stabilitás pont az élet adja, a növényzet adja, hogy képes egy bizonyos tűréshatáron belül megtartani a hőmérsékletet.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a hatyúkért barátoknak is, hogy elhoztak ide, és hát én is tanultam egy kicsikét. Köszönöm szépen még egyszer.
Én köszönöm.
Elhangzott összeállításunkban Báder László előadásából sugároztunk részletet, majd belebeszélgettünk a nyugdíjas korú doktorandusz hallgatóval. Végezetül Balogh Péter beszél nekünk a vízmegtartás fontosságáról.
Kevés a víz. Na most mindig is kevés, ezt ugye hangsúlyozni kell, hogy aszály hajlam van ebbe a Kárpát-medencei működésbe az Alföld szempontjából, de az aszály hajlamból aszályt azt csinál, hogyha azt a vizet, amikor van, azt levezetjük. Tehát téli fél évnek a relatív víztöbleteit, ami árvíz és belvízként jelenik meg, azt levezetjük, akkor csinálunk aszályt. Tehát emberi, nemhogy tevékenység, hanem koncepciózus munka kell ahhoz, hogy itt ez a fajta sivatagosodás, amit ugye tapasztalunk, ez vagy szárazodás, illetve vízvagyonvesztés megvalósuljon. Itt jegyzem meg zárójelbe az adatot, hogy igen, is 2-5 centiméternyi víz szint süllyedést detektál a tudomány a talajvizek tekintetében, ami egész Alföldre vetítve több, mint egy balatonnyi, tehát 1-2 balatonnyi víz évente, ami az ha tetszik, az állami, hát mondjuk jó, tehát az országnak a vagyonából évente elfogy, és most már 100 éve. Tehát ilyen, ami most már kezd a felszínen is úgymond látszani, vagy hát akinek van szeme, az látja, de úgy látszik, hogy azért a közvélemény, meg a szakmai közvélemény se nem látja, mert a másik, amit kérdezhettem volna, hogy mit szólsz ahhoz, hogy na kieresztettek a Közép-Tiszán is, hát az árhullám apadó ágából ugye 100 000 köbmétert, és hogy ez micsoda jó dolog, és ezt ugye jó lenne átlátni, hogy akkor ez most ez mennyit ér. Tehát mennyiségbe és minőségbe a kieresztés maga mennyit ér, meg hogyan, tehát hogyan értékeljük, és hogyan ennek mentén is akár hogyan lehetne csinálni.
Nem véletlenül vagyok itt, azért olvasgatok néha-néha megjelenő cikkeidet, illetve hozzászólásaidat, és leendő is volt előadásaidból is. A lényeget én már úgy kiszűrtem valamennyire, nem a szűrőkön, a visszűrőkön, hanem azt, hogy itt egészen biztos, hogy valami annak ellenére, hogy dicsérjük magunkat, nem működik úgy, ahogy kellene. Ugye a rendszerelméleted az bevált, azt tudod, hogy ebben a fajta rendszerben ez nem fog működni, csak akkor, hogyha visszatér a tudomány is, a vizesek is, meg mindenki, ahhoz, ami észszerű. Észszerű az, hogy a víz kincs. És ezt a kincset, hogy kiengedünk 105 ezer köbmétert, hát az elegendő a hát nullával egyenértékű szinte ebben a hatalmas párolgásban és minden másban, amit kellene. Talán 2 éve, 1.5 éve sétálgattunk itt veled, és megmutogattad nekem a fokokat, hogy igen, ez lenne egy kis megoldás, de nem a végleges, hanem az, hogy itt tartjuk a vizet. Na most akkor mi a következő fázis, ott, hogy mondani fogod a következő előadásodon, vagy felkérésen, hogy mit kellene úgy tenni, amit meg lehet. Mert ugye egyből nem lehet neki szaladni, mint Bolond Bóni az anyjának, hanem csak annyit, hogy elkezdeni. Mert itt a kezdetek előtt kell, hogy legyünk, mert hogyha már elkezdtük volna, akkor már lenne hatása, és akkor nem veregetnék a mellőnket. Nem így van ez?
Hát igen, összetett kérdés.
Sok, igen, de az egész összetett.
Igen, hát kezdjük el azt mondjuk a számokkal, hogy a 100 000 köbméter mit ér. Ugye 1-2 milliárdnyi hiányzik csak az igazgatóság területén, a párolgási, igen. Tehát ez egy elvi szám, de a párolgási, hogy mondjam, keresletből, tehát egész egyszerűen a napsugárzás megérkező energiájából, ami nem tudom, 800 megazsúl per négyzetméter, abból kifolyólag ki lehet számolni, hogy ugye van a vegetációs időszakban hát 300-400 átlagosan milliméter hiány. Ezt, hogyha kivetítjük a köti vízig, tehát a Közép-Tiszai vízügyi igazgatóság területére, mondjuk 5000 négyzetkilométer, akkor az 1.5 milliárd köbméter víz. Hogyha az egész Alföldre kivetítjük, akkor ugye még sokkal több. Tehát őrült mennyiségű, csak hozzá legviszonyításképp mondom, hogy a Balaton ugye 2 milliárd köbméter víz, ezt szoktuk mondani, hogy balatonnyi mennyiség. Egy árvízi eseménynél van ez a nagyságrend körülbelül, ami levonul. Minden esetre, tehát ehhez képest kell értelmezni egy 100 000 köbméternyi kieresztést, vagy ezeket a víz visszatartásokat. Hangsúlyozom, amit a jelenlegi potenciálon belül lehet, és erre vonatkozott a kérdésed, hogy a jelenlegi rendszeren, vagy realitáson belül nem lehet jól megoldani ezt a kérdést. Nincs meg a megoldása, mert ezen a rendszeren belül, hogyha mindez a rendszer igaz, és így van, ahogy van, akkor nincs meg a megoldása, azért nem sikerült eddig megoldani. Most erre mondtam most a tervezőasztalnál, mert az egyeztetések, tárgyalások megkezdődtek valóban, tehát a határozaton látszik egy nyitás a vízügy felső vezetésében, sokkal inkább mondjuk, mint az agrárium felső vezetésében, aki ugye a kulcsszereplő lenne, de azt is meg kell említeni, hogy a Nemzeti Agrárkamara roadshowjában, ami erről szólt, ugye ott határozaton elmondták ezeket a számokat, meg hogy változtatni kell. Ez nagyon érdekes helyzet, mert az agrárium a vízügyre mutatott, a vízügy meg az agráriumra mutogat, hogy miért nem sikerül változtatni, és én innen azt mondom kívülről, hogy mind a kettőnek igaza van sajnos, tehát igen, miattuk nem sikerül változtatni, és viszont pedig nagyon kéne változtatni. Például ebbe a tározóba is, amiről most szó van, hogy a 100 000 köbméter kiment, ez a jártéri szintre a mentett oldalon, úgyhogy a földvédvonalon belül, mert ez egy VTT tározóba van, tehát kiépítették 10 pár éve a 20 milliárd per 1/3 forintért a VTT tározót, tizarofi tározóról van szó, amiben épült tájgazdálkodási, illetve hát vízleeresztő zsilip, ami lehetne tájgazdálkodási rendszert is csinálni. Született rá tanulmány pont 20 évvel ezelőtt egyébként, hogy hogyan kéne csinálni. Ehhez képest most először kieresztettek 100 ezer köbméter vizet úgy, hogy ebbe az infrastruktúrába a mostani, tehát mindenféle egyéb műszaki hozzáállás, szólás vagy beavatkozás nélkül a jelenlegi infrastruktúrában 20-30 millió köbméter víz elfért volna ebbe a tározóba a területeken, azokon a területeken, aminek a mezőgazdasági művelése maradt az, ahogy eddig volt, tehát szántóföld, ami nem tájazonos, nem a tájpotenciához nem igazodó, úgymond az agrár alkalmassághoz nem igazodó művelés, nem a talajok miatt elsősorban, hanem a morfológia, a szintek miatt, a magasabb rendű tájműködés miatt nem igazodik a jelenlegi tájhasználat az agrár potenciál, tehát a tájpotenciál az agrár használat, ha tetszik az agrár értelmezése a tájnak, és itt kéne nagyon lépni, és ez a lépés hiányzik a szakmából.
Palok Péter gazdálkodó geográfust hallották nagy körűből. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.